Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Nem meglepő, hogy az elektromos autók, mint téma, sem került el a nagy internetes vitafórumok összecsapásait. Nagyon sok pro és nagyon sok kontra érvet lehetett hallani az évek során, hogy miért éri meg az elektromos autókra váltás, milyen ellenérvek vannak azzal szemben, hogy a teljes autóipar átfordult ebbe az irányba, és most már egyre több is több elektromos autóval találkozhatunk, miközben a benzines és minden egyéb belső égési üzemanyagot felhasználó járművek szépen lassan kiszorulnak, és nem csak hogy a piacról, de igazából mindenféle törvényi szabályozás, mindenféle hatósági szabályozás egyre inkább abba az irányba fordul, hogy mindenkit elektromos autó váltásra ösztökéljenek. És ezzel kapcsolatosan jelentek meg sorba újabb és újabb ellenérvek az elektromos autókkal szemben, melyek többsége egyébként az eddig évként használt karbonsemlegesség, az eddig évként használt karbonlányom csökkentést kritizálták, és arra fókuszáltak, hogy mennyivel drágább, illetve mennyivel nagyobb környezeti kárt okoz egy elektromos autó előállítása egy belső égésűvel szemben, és vannak olyan tévhitek is, vannak olyan témakörök, amik egy pici tisztázásra szorulnak, mert hogy nem annyira egyértelmű az, hogy mit is jelent egyébként egy karbonlábnyom egy gépjármű esetében, ha arról van szó, hogy össze kellene hasonlítani a két fő tábort.
Tegyük félre most azt a vitát, mint amikor mi gyerekkorunkban próbálunk anyukánknak ágálni, hogy nem szeretjük a brokkolit, akkor azt mondja, hogy de meg kell enni, meg kell a vitamin, vagy ugye a répától jobb lesz a látásunk és jobban tudunk fütyülni. Ebben az esetben tegyük félre azt az érvet, hogy egész egyszerűen mind meghalunk, hogyha továbbra is fosszilis üzemanyagot használunk, ahhoz, hogy bármit és bárkit eljuttassunk A-ból B-be, hiszen a bolygó ez irányú károsanyag kibocsátásának negyedéért pont a privát autók és a szállítmányozás felel, tehát ha ettől eltekintünk, hogy egész egyszerűen mind meghalunk, és ez egy jó érv, hogy ha tetszik, hanem elektromos járművekre kell váltani, akkor is ott szoktak lenni azok a dolgok, hogy elromlanak, ugye ezt azért már az elmúlt 10 évben tudjuk, hogy nem romlanak el, sokkal kevesebb alkatrész van egy elektromos autóban, mint mondjuk egy bármilyen benzines vagy dízelben, tehát éppen ezért a kopó alkatrészeken kívül az akkukat szokták emlegetni a nem hozzáértők, hogy úristen, abból mekkora problémák lehetnek. Ez is kiderült közben, hogy valóban, ha vannak problémák az akkukkal, hiszen nem lehet elhallgatni, hogy vannak aksi problémák, akkor nem kell az egész aksipakot kidobni, több millió forintos aksipakokról beszélünk egy-egy kocsiban, hanem csak egy-egy cellát pár tízezer forintért ki lehet cserélni, és onnantól ugyanúgy működik az autó, mintha mi sem történt volna, tehát ezt is megcáfolták, és akkor jött a következő érv, hogy bizony-bizony sokkal nagyobb az ökológiai lábnyoma egy elektromos autó legyártásának, hiszen maga Jeremy Clarkson is azzal érvelt, hogy mi a logika abban, hogy Japánból átszállítják az aksit Amerikába, ott ők belerakják egy autóba, aztán visszaszállítják Európába, majd itt összerakják a villanyautót, hát ez mekkora ökológiai lábnyom. Egyrészt ez is sokat fejlődött a gyártás technológia, másrészt pedig valóban több mint kétszer akkora az ökológiai lábnyoma egy elektromos autó legyártásának ahhoz képest, mint bármilyen dízel vagy benzines belső égési motoros társának, csak ezzel az az óriási probléma, hogy az a dízel vagy benzines autó onnantól egészen a haláláig folyamatosan okádja a szén-dioxidot a légkörbe, míg az elektromos autó onnantól, hogy elindul, semmilyen hatással nincs a környezetre. Igen, már tudom, hogy felszaladtak a szemöldökök, valóban, és ezt is be fogjuk mindjárt hozni, hogy mi van akkor, hogyha megújuló energiával, vagy nem megújuló energiával töltjük azt az elektromos autót, de maga az elektromos jármű nem bocsát ki káros anyagot, a cellákat, ugye beszéltük az előbb, az akucellákat lehet javítani, és sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a belső égésű motoros társaik, tehát nagyon sok minden szól, amint meghalunk érvel együtt az elektromos járművek mellett.
És valóban, ahogy az előbb említetted is, az autók, maguk az elektromos autók legalábbis nem bocsájtanak ki ugyebár szén-dioxidot, és ennek megfelelően az összehasonlítás, és erre már van statisztika, elég jól és elég szemléletesen megmutatja azt, hogy milyen mértékű különbséget jelent az ökológiai lábnyomban az, hogy valaki elektromos autót használ szemben egy benzinessel vagy egy dízellel. Ez egy olyan országban, mint mondjuk Svájc, ahol már egyébként nagyon-nagyon nagy arányú a zöld energia, a megújuló energia használat, egy 20-30 ezer kilométeres távolság megtétele után már láthatóan az elektromos autó előnyére fordul a károsanyag kibocsátás mértéke. Ezt követően pedig ugyebár nem csak, hogy nullán van egy benzines járműhöz képest, de ugye a benzines és a dízel jármű, hogy említetted is, az élete végéig, tehát a következő évtizedekig még kibocsátja a károsanyagot, innentől kezdve, hogy az elektromos autó pedig már végképp nullával számítható. Egy olyan országban mondjuk, ahol pedig még azért nagy mértékben fosszilis energiákra is építkeznek, például egy német statisztika szerint, az elektromos autók 60-70 ezer kilométer megtétele után válnak karbonsemlegessé, ahhoz képest, amennyi ráfordítás volt szükséges az előállításukhoz. És nyilván itt azért még mindenképpen beszélnünk kell arról is, hogy milyen nyersanyag felhasználás szükséges elektromos autóhoz, mert azért ez az a rész, ami egy picit még konfliktusos.
Igen, ugyanis ha az elektromos autó gyártást letudtuk, akkor azért az alapanyag beszerzés tekintetében komoly problémák vannak, és itt nagyon-nagyon izmos szabályozásokra van szükség, ugyanis mind a lítium, mind a kobalt elengedhetetlen az akkuk szempontjából, ez nem csak az elektromos autókat érinti, csak eddig, mivel nem volt ilyen mértékű óriási felvevő piaca ezeknek az alapanyagoknak, de az elvég szempontjából ugye sokkal több és sokkal nagyobb mennyiségben van most rájuk szükség, nem volt ekkora reflektorfény, de hát azok a bányák, ahol a lítiumot és a kobaltot bányásszák, hát finoman szólva sem luxus körülményeket biztosítanak, éppen ezért ezen a területen biztos, hogy komoly szabályozásokra van szükség, és ezen a területen nagyon-nagyon-nagyon oda kell lépnie az összes államnak, azoknak is, akiknek adott esetben érdeke, hogy minél nagyobb kobalt és lítium kitermelés legyen. Itt komoly-komoly hiányosságok vannak, és hogyha ezt is bevesszük, tehát a bányászati körülményeket és a nyersanyagok beszerzésének a lehetőségét az egyenletbe, akkor egyáltalán nem olyan nagyon szép az elektromos autók jövője, de nem nagyon tudunk mit csinálni, hiszen mi is többször beszámoltunk róla itt az iFaterben, hogy egyre több európai ország számol be arról, hogy 2030-tól 2035-től, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a 2030-as évektől nem fogunk tudni benzines autót, pontosabban belső égési motorral szerelt autót vásárolni, új autókról beszélünk, tehát ez nem azt jelenti, hogy 2035-re eltűnik az összes dízel és benzines kocsi az utakról, de szalomból új autót már nem fogunk belső égési motorral tudni venni. Éppen ezért muszáj lesz, hogy az infrastruktúra, ami most nagyon-nagyon hiányos, és amivel komoly bajok vannak, ugye még mindig van ez a töltéspara az elektromos autóknál, még mindig nincs annyi töltőállomás. Sokan azt mondják kicsit összeesküvés elmélet szerűen, hogy szándékosan tartják vissza az olajcégek, hogy telepítsék a minél több töltőállomást, de egész egyszerűen, hogyha már nem lehet új benzines és dízelautót venni mondjuk 2035-ben vagy 2040-ben legkésőbb, akkor nem tudjuk hol tankolni, abból bizony komoly problémák lesznek, és itt utalnék vissza a Volkswagen-es hírre az előző blokk végén, hogy ugye azzal, hogy a Volkswagen azt mondja, hogy oké, az EV autózás az kötelező, az elektromos autózás az egy kötelező, kipipálandó dolog, nem lesz más opciónk a 2030-as évektől, de milyen más módon lehet még meghajtani az autókat, éppen ezért a hidrogén és az egyéb alternatív megoldások bizony-bizony fel fognak erősödni, de az biztos, hogy mivel ebbe az irányba indult el a világ, és egy relatív egyszerű, kvázi egy okosabb konnektort nagyon-nagyon leegyszerűsítek és sarkítok tenni mindenhová, ahol jelenleg most benzinkút van, éppen ezért valószínűleg a villanyautózás sokkal hamarabb lesz egy stabil és mindenki számára megoldást jelentő feladat, akik rendszeresen használják a járművüket. Mert azért ez egy nagyon-nagyon komoly kitétel.
Igen, és ebben is egyébként egy elég erős szemléletváltás van kilátásban, legalábbis így a felhasználói szokások terén, ugyanis abban az esetben, ha mi nem használjuk a járművet rendszeresen, tehát ha csak tényleg eseti jelleggel használnak belső égési motorokkal meghajtott eszközöket, akkor bizony az elektromos autó előnye majdnem mindent hirden elvész és elvérzik, ugyanis amennyiben tényleg a megadott kilométer mennyiséget sem tesszük meg ezekkel a járművekkel, úgy a karbonsemlegességnek sem fogunk tudni megfelelni, hiszen nem használjuk ki elég mértékben azt a járművet, aminek az előállítása nagy karbon lábnyomot generált, és nem mellékesen, ugyebár az egyszerű ember számára érzékelhetőbb anyagi különbségeket sem fogjuk tudni érezni, hiszen amennyivel többbe kerül egy elektromos autó, annyival többet spórolunk az üzemanyagon, de ha nem használjuk a járművet, akkor bizony lehet, hogy tényleg érdemesebb inkább abban gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezeket az eddig benzines autókkal vagy dízelautókkal megoldott utazásokat inkább tömegközlekedéssel, vagy az egyre népszerűbb autómegosztó carsharing szolgáltatásokkal megoldani, melyek elterjedése egyébként egyre inkább azt mutatja, hogy ez a fajta szemléletváltás már el is indult.